iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Nem annyira szeretjük, legalábbis én nem vagyok nagy rajongója annak, hogyha sok-sok jelszó kikerül online, akár csak azért, mert valaki simán egy egyszerű szövegfájban tárolta, akár csak azért, talán ez a rosszabb, mert valaki nagyon ügyesen föltört nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly adatbázisokat, úgyhogy én nem szoktam ennek örülni, annak pedig pláne nem örülök, hogy úgy néz ki, hogy egy mérföldkőhöz érkeztünk ez ügyben, ugyanis közel vagyunk ahhoz, hogy egy 10 milliárd jelszót tartalmazó, mondhatjuk azt, hogy adatbázis, de igazából egy egyszerű szövegfájl kikerüljön a netre. Most még éppen megúsztuk, 9,9 milliárdnyi jelszót tartalmaz a RAQ 2024 nevű fájl, ami most már lassan 4 éve épül, és igazából ennél sokkolóbb az, hogy 8,4 milliárd jelszóról mindösszesen pár év alatt csak potom 1,5 milliárdot tudtak összetarhálni a fiúk, lányok, akik ezt gyűjtik, és akik különböző online adatbázisokból szipkázzák az adatokat, és ellenőrzik, hogy az már vajon az én jelszavam vajon benne van már az előző 8 milliárdba, de most eljutottunk ide.
Már eleve a hacker neve is vicces, Obamacare néven fut az a hacker, aki közzétette az aktuális friss verziót az adatbázisának, mert hogy 2021-ben kaptuk az utolsó frissítést ebből a kedves kis szeretett csomagból, akkor még ugye az említett 8,5 milliárdhoz voltunk közelebb, most már ez lassacskán eléri a 10 milliárdos felhasználói név, jelszópáros, sok esetben egyébként egészen más adatokat is sikerül a hackereknek kinyerni a különféle biztonsági hibákon keresztül mindenféle rendszerekből, hogy azért, ha az átlag felhasználó az úgynevezett Have I Been Pound nevezetű weboldalra beírja e-mail címét, amelyet általában használni szokott arra, hogy bejelentkezzen bárhova is, akkor elég hamar kiderül, hogy mikor, hol, milyen módon szivárgott ki a felhasználó névhez vagy e-mail címhez tartozó jelszó bármelyik nagy internetes adatbázis feltöréskor. Ezek szinte biztos, hogy mindegyike megtalálható ebben az egyszerű kis szöveges formátumban, amelyet most közzétettek. És nyilván ugye ez is egy, mutatjuk azt, hogy etikus hacker megmozdulás volt, mert nem arra van szó, hogy eladták az adatainkat, és eladták ezeket a felhasználó névjelszó párosokat bárki másnak is, aki aztán ezzel visszajelhetne, hanem egyfajta figyelemfelkeltésként demonstrálták a hackerek azt, egyébként csak úgy mellékesen az Nvidia egyik legfeledettebb videókártyának számítási teljesítményét használva képesek voltak különféle weboldalakról kinyerni az adatainkat, és hogy mi az, amire igazán tudunk figyelni ilyen esetben, az mindösszesen csak az, hogy bármilyen biztonságos rendszerről is legyen szó, a két lépcsős azonosítás az egyetlen igazi védelem abban az esetben, hogyha mindenképpen meg akarjuk őrizni adataink biztonságát, mert hogy bármilyen jelzőt is törnek fel, már pedig fel fogják törni, ha nagyon akarják, akkor sem fognak tudni túllépni azon a hackerek, hogy a mobiltelefonunkra érkező SMS kódot, vagy egy két lépcsős azonosításra használható alkalmazást, és az abban levő kódot is be kelljen pötyödnünk szépen minden egyes weboldalon, ahol be akarunk jelentkezni. Úgyhogy ez egy kedves kis figyelemfelhívás, 10 milliárd jelszó kering az interneten, amiből szinte biztos, hogy valamelyik jelszavunk nekünk is ott van, és itt érdemes lesz akkor nagyon gyorsan mindenkinek átgondolni, hogy hol nem kapcsolta be még a két lépcsős azonosítást.
Ugye nagyon sokszor ajánlják, hogy ilyen jelszó kezelő szoftvert alkalmazzunk, megmondom őszintén, tök lusta voltam és nem néztem utána a dolognak, egészen egyszerűen azért, mert mindig attól rettegtem, hogy mi van, hogyha elfelejtem a jelszókezelő szoftvernek a jelszavát, vagy nem tudok oda bejutni, tehát akárhány faktoros azonosítással azonosítom magam, és valami történik azzal a jelszókezelő alkalmazással, meg mondjuk annak tükrében, hogy szinte hetente számolunk be valamilyen olyan technológiai szivárgásról, vagy jelszószivárgásról, vagy adatbetörésről, mi garantálja azt, hogy nem fogják egy az egyben ellopni majd egy ilyen szoftverből az összes adatomat. Nyilván még mindig biztonságosabb, mint hogyha valakinek nagyon egyszerű, és ráadásul ugyanaz, vagy ugyanannak a jelszónak különböző pici variációit használja az ember. Lehet, hogy én most veszem a fáradtságot és megnézem, hogy melyek azok az ajánlott jelszókezelő appok, amelyeket vagy nem törtek még föl, és valamilyen úton, módon ad lehetőséget arra, hogyha minden eltűnik, és mindent elfelejtek, és mondjuk nem vagyok észnél, akkor is valahogy tudják azt igazolni legalább a családtagjaim, hogy haló-haló, szeretnénk bejutni ide, mert az apunak a jelszavához hozzá kéne férni. De ez egy kicsit most talán túl lett gondolva, mint ahogy viszont még nincs túl gondolva az, hogy mit csinálunk akkor, amikor az AI paródiát csinál a mi arcunkkal vagy a hangunkkal, és ez alapvetően rosszul esik nekem, mint Fekete Gábornak, mint az iFatter egyik szerkesztő műsorvezetőjének, de nyilvánvalóan sokkal rosszabb mondjuk Scarlett Johanssonnak, ugye erről már beszéltünk, az OpenAI kapcsán, vagy olyan hírességeknek, akiknek valóban érték és pénzben kifejezhető érték az, hogy az ő arcuk és hangjuk létezik, és erre úgy néz ki, nem csak az ismert népszerű embereknek, színészeknek, hanem bárkinek lehetőséget fog adni a YouTube, hogy jelezzük, hogyha baj van, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy ellopták az arcunkat, a hangunkat, hiszen az AI már erre is képes.
Nemrégiben frissült a YouTube szabályzata, és egészen konkrétan kitértek arra a lehetőségre, hogyha úgy érezzük, hogy mesterséges intelligencia prank, vagy mesterséges intelligencia tréfa áldozatai lettünk, az az egész konkrétan ugye ellopták a személyiségünkhöz, illetve a fizikai jegyeinkhez tartozó adatok egy részét, tehát az arcunkat, hangunkat, a nevünket, vagy bármit, ami igazából a személyiségünkhöz hozzátartozik legalábbis szerintünk, akkor mindenképpen tudjuk ezeket jelezni a YouTube-nak, illetve érdemes is ezeket jelezni, legalábbis az üzemeltető szerint, mert hogy azért egy aprócska kitétel van ebben a történetben, nyilván egyre nagyobb problémát jelent az, hogy az AI segítségével szinte bármi rekonstruálható manapság, és már évekkel ezelőtt a deepfake időszakában, amikor az ugye egészen komoly arc másolatokat tudtak készíteni, és teleszórták az internetet a felnőtt filmes tartalmaktól kezdve, a különféle lopott, filmszerű trélereken át mindenféle tartalommal, színészek arcaival. Ebben a világban érthető, hogy a YouTube is úgy döntött, hogy valamilyen módon legalább próbálkozik azzal, hogy a jó fiút játsza, és azt mondja, hogy ha a felhasználó sértve vagy meglopva érzi magát a személyes adataival, akkor bizony tudjon valamit tenni ellene. Azonban a gyakorlatban még ezt nem tudjuk, hogy hogy is fog működni, mert hogy a YouTube szabályzata sem azt mondja, hogy mindenképpen leveszik a videót, és mindenképpen utána fognak járni, és meg fogják filteni, hogy a te arcodat használhassa valaha is bárki, hanem szimplán az történik, hogy kivizsgálják az esetet, megnézik, hogy vajon amiről szó van, az mondjuk egy paródia videó, jogod van egyáltalán ahhoz, hogy panaszt emelj egy ilyen történetben, egy ilyen esetben, ugyebár itt is azért mindig kérdéses, hogy közszereplőről van-e szó, melyik országban, miről vonatkozik a közszereplőkre, és hogy egyáltalán milyen jogi háttérrel kell rendelkezni ahhoz, hogy panaszt tegyünk egy AI által generált tartalom ellen, és a YouTube egyébként jogilag mit tud tenni, akár a tartalom feltöltőjével, akár a tartalom gyártójával szemben, vagy akár csak szimplán a panasztevő felhasználó érdekeiben. Ezek azok a kérdések, amiket egyik ország jogi szabályozása sem tudott még teljes körülön is megnyugtatóan lefedni, legalábbis ez idáig.
Igen, és nagyon fontos kitétel az, hogy személyesen kell eljárnunk, tehát nem tudunk olyat csinálni, hogy valakinek a nevében azt mondjuk, hogy ó, láttam, hogy Morgan Freemannek az arcát használják egy olyan videóban, amiben biztosan nem szerepel Morgan Freeman, ezt csak Morgan Freeman teheti meg. Vannak olyan esetek, amikor ezt megteheti, például kiskorú esetén, vagy hogyha meghalt az illető, akiről ez a videó vagy ez a felvétel készült, amiről azt gyanítjuk, hogy AI által generált, de alapvetően ezt mindig csak az jelentheti be a YouTube-nak, és vagy lesz valami, vagy nem, akiről ez a dolog szól. És ha már ott tartunk, hogy online videó, online streaming, online szórakozás, online nézők, akkor egy kicsit evezzünk át oda, hogy mi van, hogyha online hallgatunk, ugyanis most július végén mondhatjuk azt, hogy vége van egy időszaknak, ugyanis az MQA formátum, ami annak idején úgy emelkedett föl Phoenix madárként hamvaiból, hogy megmenti majd a világot és a nagy felbontású zenei platformokat fogja fölemelni, és mondjuk kinyugodtan, hogy a Tidal nevű igazán, most már igazán sikeres alkalmazás, az MQA-nak köszönheti azt, hogy valóban ennyire sikeres lett, mert azt tudta mondani, ezzel különböztette meg magát a Spotify-tól és a többi online audio streaming szolgáltatótól, hogy nálam sokkal jobb minőségben, ez volt az MQA, tudod meghallgatni azokat a zenéket, mint máshol, de most úgy néz ki, hogy szakítottak, és ez a formátum július 24-től nem lesz elérhető egyetlen egy Tidal felhasználónak sem.
Az MQA mellett egyébként a Tidal a 360 Reality Audio nevezetű formátumot is kivezeti, ez ugyebár a térhatás hang élményét biztosította a támogatott hardvereken keresztül. Ez utóbbira egyébként nagyon egyszerű megoldással a Dolby Atmos formátumra fognak áttérni, Míg az MQL-t egyébként a FLAC, a nagyvilág számára egyébként az úgynevezett a tömörítetlen audio formátumként ismert file forma fogja majd átvenni. Nyilván ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy minden egyes zene azonnal elérhető lesz nagy felbontási audio formátumban, úgy, ahogy eddig MQA-ban is el lehetett érni. Itt azért még lesz egy olyan kérdéskör, amit meg kell futnia a tárgyalónak, és meg kell futnia a felhasználónak is, hogy vajon az eddig hallgatott és eddig használt zene, az a jövőben is elérhetővé válik-e majd a tárgyaló rendszerében. Ugye azt érdemes megjegyezni, hogy maga a szolgáltató kifejezetten, ugye egy, ahogy Feke is mondta, ezzel vált híressé, azaz a jó minőségű audio formátum biztosításával, és az utóbbi években azért egyre több olyan streaming szolgáltatás jelent meg, amely már kisebb-nagyobb felárért cserébe kínált hasonló, hanem is megfelelően ugyanilyen jó minőséget, és most nagyon érdekes lesz a helyzet piaci szempontból is, hiszen a Tidal-nek az egyik nagy előnye eddig az volt, hogy bár tömörített audiót kínált, tehát adott forgalommal jobban gazdálkodott a szolgáltatás, a minőség az magasabb volt az átlagosnál és a megszokottnál, jelen pillanatban pedig egy lesz a sok közül valamilyen szinten. Remélhetőleg azért a hírnév és az eddigi jó kapcsolatok a zenei iparral azért meg fogják tartani ezt a pozícióját a szolgáltatónak. Meglátjuk, hogy hogyan fog ez alakulni. És ahogy egy korszak vége a Tidal zenei formátumának a változása, úgy egy egészen új korszakot próbál hirdetni a Microsoft azzal az AI funkcióval, amit nem biztos, hogy a legszebb álmainkban szeretnénk visszalátni, legalábbis, hogyha nem igazán rajongunk a meetingeket, mert ugye Microsoft szerint, ha szeretjük a meetingeket, akkor akár egyszer hárommal is részt vehetünk, hála a mesterséges intelligenciának. Nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatosan. Hogy is működik ez egyébként?
Ne szaladjunk ennyire előre, még nem tartunk ott, hogy a Microsoft embereket klónoz, online meetingekről van szó, hála jó Istennek. Tehát arról van szó, hogy találtak felhasználók egy olyan blogbejegyzést, vagy valami hirdetést, kvázi egy képet, ami arról szól, hogy egyszerre akár három online meetingen is a Teams-ben, ugye mert Microsoftnak a saját online meeting platformja többek között, jelen tudsz lenni egyszerre. Most az első kérdés gondolom, amit Peti, te is föltennél, hogy ki a franc vágyik arra, hogy egyszerre három meetingen ott legyen egy időben, illetve valószínűleg, ezt már én mondom, ezek azok a meetingek, amire szoktuk mondani utána, hogy ez pont egyetlen e-mail is lehetett volna, ez az egy órás meeting, tehát nem tudjuk sem a technológiai hátterét, sem pedig a hogyanját, mikéntjét, és legfőképpen a miértjét sem, hogy ez miért kerülhetett föl egy nem túl kedvesen mosolygó hölgy arcára ez a felirat a Microsoftnál, hogy egyszerre három meetingen is részt tudsz venni. De ez azután jött nem sokkal, hogy a Zoom főnök, a Zoom ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy bevezetik a Zoomban a virtuális avatarokat, a digitális, hogy mondjam, arcképünket, amik akár helyettünk részt vehetnek meetingen. Lehet, hogy erre akart rátonfolni a Microsoft azzal, hogy na jó, akkor mi akár három meetingre is be tudjuk tolni ezt a digitális avatart. Nem értjük, hogy mit csinál a Microsoft, mint ahogy nem értjük, hogy az AI részlegnek a főnöke miért nyilatkozza azt, hogy ami a webben van, azzal azt csinálnak, amit akarnak.
Egy bizonyos Mustafa Szulajmanról van szó, aki úgy gondolta, hogy teljesen helytálló az a kijelentés, miszerint a 90-es évek óta igazából az internetre feltöltött tartalom egyfajta szabadrablás áldozatává válhat, néhány kivételtől eltekintve egyébként, de valójában amit most használunk az interneten, amit látunk az interneten és amit feltöltünk az internetre, az valójában egyfajta közösségi, hallgatólagos egyezmény alapján kerül felhasználásra, tehát szerinte mindenki lophat, rabolhat bármilyen személyes tartalmat, amit megosztunk, és amiről úgy gondoljuk, hogy azt mi alkottuk, azt mi teremtettük, az nem feltétlenül már miénk onnantól kezdve, hogy kikerül az internetre. Nyilván ugye ez alatt azért azt is lehet érteni, hogy bármilyen tiltakozás, vagy bármilyen heves védekezés ellenére is, ha nagyon szeretné valaki az internetre feltöltött tartalmainkat, mindenképpen el tudja és el is fogja lopni, ha ténylegesen fel akarják ezt használni bármire is, de azért egy picit nyugtalanító az a gondolat, hogy mindezt a Microsoft AI részlegének vezetője mondta, ami ugyebár pont egy olyan kérdést vett fel, és pontosan ugye ennek kapcsán került ez a nyilatkozat napvilágra, hogy mi az a tartalom, amit használhatunk arra, hogy a mesterséges intelligenciát tanítsuk, vagy tanítsák különféle cégek, akár a mi beleegyezésünk nélkül. Ugye nemrégiben volt szó arról is, hogy az OpenAI vezetője Sam Altman is nyilatkozott hasonlókat, miszerint az internetes tartalom használata az igazából szabad kellene legyen ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia fejlődjön. Nyilván itt van némi érdek összefüggés, és ugye, aki mesterséges intelligencia tanítással foglalkozik, annak mindenképpen az az előnyös, hogyha nem ütköznek ki jogi falakba az adatfelhasználás során, és nagyon-nagyon szépen fogalmazta meg egyébként a CEO ezt a csodálatos üzenetet, miszerint nem egy szerzői jogi problémaként tekint az interneten található tartalmak felhasználására, hanem inkább úgy, minthogyha az ő általuk tervezett mesterséges intelligencia csak merítene az emberiség kollektív tudatába és az emberiség kollektív alkotásából, mely ugyebár maga az internet ebben az olvasatban.
És ha már beszéltük arról az előbbiekben, hogy mennyire haszontan az, hogy egy digitális avatarral egyszerre három online meetingen vegyünk részt, akkor pont annyira lenne nagyon-nagyon jó a világnak, hogyha a fúziós nukleáris reaktor végre beindulna, aminek 4 éve kellene üzemelni, ez nem más, mint a International Fusion Energy Project, amiben konkrétan a világ összes országa, including Oroszország és Kína is benne van, és azt a cél szolgálja, hogy egy olyan energiát hozzon létre, ami környezetbarát és kvázi állandó, de hát 4 éve működnie kéne, és most úgy néz ki, hogy egy egészen picikét fog csak csúszni, ugyanis 2039-ig nem fog elindulni, tehát a tervezett 2020-as induláshoz képest majdnem 20 évvel később fog elindulni, ami egyrészt azért baj, mert közben megnövekedtek a költségek is, tehát az 5 milliárd dolláros beruházás jelenleg 22 milliárdnál tart, és még ugye van 15 év belőle, másrészt pedig a szakértők is maguk az ITER részéről is, tehát akik ezt az egész projektet viszik, azt mondják, hogy elment ez a hajó, tehát ezt az egészet azért csináltuk volna, ezt a fúziós nukleáris reaktort, hogy a megújuló energiák mellett adjunk a világnak egy olyan energiaforrást, amivel ki tudjuk küszöbölni ugye a fosszilis energiákat, de egész egyszerűen 2039-re elkéstünk, tehát mire ez az erőmű beindul, addigra már valamit ki kellett találnunk ahhoz, hogy ne pusztuljon el a bolygó ideje korán, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ezzel, de közben az a baj, hogy a megújuló energiák kapcsán is óriási gondok vannak, és nem magával a technológiával, hiszen a zöld energiák terén heti szinten jön egy-egy újabb üdvös fejlesztés, ám mégis ott tartunk, hogy emberek vagyunk, és mégis ott tartunk, hogy eljöhet hamarosan, nagyon-nagyon hamarosan az az idő, hogy nem lesz érdemes a nagyvállalatoknak és senkinek sem megújuló energia megoldásokba fektetni, mert egész egyszerűen mi emberek nem kezeljük ezt a dolgot sem jól. Erről fogunk beszélni a következő blogban.